Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Folytatódik Ferenc pápa kezelése légúti fertőzés miatt, és az egyházfő mindaddig kórházban marad, amíg szükséges, közölte szombaton Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A 88 éves egyházfőt pénteken szállították be a római Gemelli klinikára, miután több mint egy hete küzd hörkhuruttal. A Gemelli a legnagyobb kórház Rómában, ahol külön részleg áll rendelkezésre a pápa kezelésére. 2023-ban ott hajtottak végre sérvműtétet a pápán, és második János Pál pápát is ott látták el többször is hosszú pápasága idején. Az azóta szentté avatott egykori egyházfőnek a kórház előtt emelt szobránál szombaton többen összegyűltek, hogy Ferenc pápáért imádkozzanak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat rendkívüli küldött gyűlése Szabadhegyi Pétert választotta a szervezet elnökének. Az elnöki tisztség a Szeretetszolgálat alapító elnöke, Kozma Imre atya tavaly októberben bekövetkezett halála óta betöltetlen volt. Szabadhegyi Péter Magyarország korábbi londoni nagykövete, üzletember, ezt megelőzően a szuverén máltai lovagrendben töltött be különböző tisztségeket. Az izraeli elnök február 18-án állami látogatásra érkezik Magyarországra, írja az Infostart. Sólyog Tamás államfő egy éve, március 28-án folytatott telefonbeszélgetésük során hívta meg hivatalos látogatásra Budapestre. Yitzhak Herzog izraeli államelnök látogatására jövő kedden kerül sor. A Magyar Vöröskereszt Hevesvár megyei szervezete várja az önkéntes véradókat Egerben. Három helyszínen lesz alkalma vért adni az önkénteseknek a jövő héten a Magyar Vöröskereszt területi szervezetének szervezésében. Hétfőn az Egri Egyetem Leányka úti C épületében délután 1 és 5 óra között, kedden a tűzoltóság Vincellér iskola úti épületében délelőtt, szerdán pedig a civil közösségek házában 13 és 17 óra között várják majd a véradókat. Bezár a felsőtárkányi Imókő üdülő, amely Eger önkormányzatához tartozik, írja a Heol. Wagner Ákos polgármester a hírt közösségi oldalán megerősítette. A bejegyzésben közölte, hogy a gazdaságtalan működés, valamint a jelenlegi méltatlan állapot miatt ideiglenesen bezár az Equi által üzemeltetett Egri önkormányzati tulajdonú gyermeküdülő. Műszaki és infrastrukturális állapota olyan szintre romlott, amely már nem biztosítja a megfelelő komfortot és szolgáltatási színvonalat a vendégek számára. A helyzet javítása érdekében átfogó felújításra lenne szükség, amely jelenleg nem megvalósítható az önkormányzat rendelkezésére álló forrásokból. A polgármester kiemelte, keresik a lehetőséget az üdülő jövőbeni fenntartható működésének biztosítására, és bíznak benne, hogy a megfelelő anyagi háttér megteremtése után újra megnyithatja kapuit az Imókő üdülő. Február közepén is 50%-ig töltve vannak a hazai gáztárolók, közölte az Energiaügyi Minisztérium Facebook oldalán. Jelenleg mintegy 3,3 milliárd köbméteres földgázkészlet érhető el a kimagasló kapacitású magyarországi létesítményekben. A minisztérium tájékoztatása szerint a tartalék mennyisége tizedével haladja meg az éves lakossági fogyasztást. A hozzáférhető készlet a korábbi felhasználási adatokkal kalkulálva körülbelül 67 téli napra lenne elegendő az egész ország ellátásához. Szibériai hideg lehet Magyarországon a következő napokban. Lesz, ahol mínusz 20 fokig süllyed a hőmérséklet, hangzott el az M1 híradójában. Az ország délnyugati részein már pénteken is havazott, Somogy és Baranya vármegye egyes területein akár meg is maradhat a hó. A kevésbé felhős, szélmentesebb helyeken közben egyre keményebb hajnali fagyokra kell számítani. A jövő hét első napjaiban mínusz 20 fok is lehet. Híreink végén az időjárásról. Az ország legnagyobb részén kiderül az ég, főként nyugaton maradhatnak felhősebb tájak. csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél legfeljebb a keleti harmadában élénkülhet meg, egyébként gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában mínusz 11 és mínusz 5 fok között alakul, de a szélvédett derült fagyzugos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb, még a tartósan felhős nyugati délnyugati tájakon pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat. Mai vendégünk ez alkalommal Novák Katalin, az Eötvös József Református Oktatási Központ EGRI általános iskolája, más néven a Mozaik Suli igazgatója. Az intézmény kis létszámú osztályaival nagy hangsúlyt fektet a családias légkörre, és ezt igyekeznek is megtartani minden évben, hiszen nagyjából 12 gyermekkel indulnak el az első évfolyamon. Emellett fontos számukra a tehetséggondozás is, amire a napköziben van lehetőség a gazdagító órák során. Ha velünk tartanak, megtudhatják, melyek is ezek. A szerkesztő Berec Renáta.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel a Mozaik iskoláról fogunk beszélgetni itt a helyi EGRI iskolák sorozatában. Üdvözlöm a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Mitől is különleges a Mozaik? Mitől más az összes többi általános iskolához képest?
De én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben hasonlít a többi általános iskolához, és néhány dologban különbözünk. Amiben hasonlítunk, hogy mi is ugyanazt a tananyagot tanuljuk, tehát ez is egy államilag elismert nemzeti alaptanterv szerint oktató általános iskola. Amiben különbözünk, hogy a kicsi létszámaink miatt családiasabbá tudjuk tenni a légkört, tehát mi még annyian vagyunk, hogy az egész iskola, tehát nem érjük el a 100 főt, és nem is szeretnénk többen lenni, mi tudunk még együtt reggel beszélgetni. Illetve a tanároknak a feladata nem mondom, hogy könnyebb, hanem egy picit hatékonyabb tud lenni amiatt, hogy jobban átlátjuk ezt a 12, maximum 12 gyermeket, akik egy osztályban vannak, jobban észre tudjuk venni azt, hogyha valamiben lemaradt, vagy tudjuk segíteni őt, hogyha szüksége van rá. Ezen kívül még amiben másak vagyunk, hogy délután nálunk nem napközis foglalkozás van, ebből adódik, hogy az alsó tagozaton az angol nyelv kivételével egyik tantárgyból sincs házi feladat, mert hiszen nincs délután napközi, tehát nem kell hazavinni a könyveket és otthon megírni édesanyával, hanem gazdagító programokon vesznek részt a gyerekek. Különböző gazdagító programjaink vannak, többféle műveltségi területekhez kapcsolódóan, például vannak tudományos, tehát mint kis fizikus, vannak nyelvvel kapcsolatos délutáni választható gazdagító programok, vannak sporttal kapcsolatos, de vannak művészettel kapcsolatos, tehát mint grafika, akvarell, színház és egyebek. Tehát a délutánt azt így próbáljuk gazdagítani ilyen szakkör formában, ugyanolyan, mint egy tanóra, olyan időkeretben minden gyermek egy fél évre előre kiválasztja az ő délutáni gazdagító programjait, ahol már a korosztály vegyes egyébként. Vannak olykor kikötések, hogy ezek nagyobbaknak valók, hiszen ebben az időszakban van például a 7.-8.-osoknak a továbbtanulási felkészítő is, nyilván oda ők mennek. Nyelvvizsga szintenként is külön, akik A2-es, B1-es, B2-es nyelvvizsgára készülnek, nekik is külön vannak a korosztályos ilyen gazdagító programok. És akkor így van egy délutáni órarend, amit a szülő és a gyermek maga a választásuk alapján készítenek, és akkor egy fél évig ő erre jár. Fél évkor választhat újat.
Hogyan zajlik egyébként a jelentkezés az iskolába? Most ugye fontos határidők közelednek, mit érdemes tudni a szülőknek?
Már nagyon sokan beküldték a szándéknyilatkozatot, amit a weboldalról, a mozaikeger.hu-ról elérhetnek, vagy ha betelefonálnak, akkor tudunk segíteni, hogyha esetleg nem találják. A szándéknyilatkozat az azt jelenti, hogy érdeklődők és szeretnének részt venni a továbbiakban, a beiskolázási protokollban úgymond, mivel több gyermek jelentkezik hozzánk, mint amennyit föl tudunk venni, hiszen kis létszámú osztályaink vannak. Tehát ezt is el kell mondani, amikor azt mondom, hogy háromszoros a túljelentkezés, ahhoz tudni kell, hogy mindössze 12 gyermeket, most lehet, hogy kettővel többet, de ez egy egészen rendkívüli helyzet most. Tehát nagyon keveset tudunk fölvenni, de ha 36-ból, 40-ből, amennyien hozzánk jelentkeznek, abból is ki kell szűrnünk azt, hogy vagy ki kell választani azt a 12-t, és valami módon ezt szükséges megtennünk, úgyhogy a weboldalon is fönn látható, hogy mi szerint dől el, hogy kik azok, akik bekerülnek.
Tulajdonképpen van egy pontrendszerről van szó.
Egy pontrendszer, igen, tehát 90 pont a maximum, amit össze lehet gyűjteni, ez mondjuk tehát ez nagyon nehéz, mert ugye van testvér pontszám, van olyan, hogy 10 pontot adhat egy dolgozó, amennyiben ismeri a családot, és ajánlja, és keresztény szemléletben élnek, és 10 pontot ér az is, hogyha református a család, és egy református ajánlást hoznak, hogyha hozzánk jár előkészítőre, és ott már megismerjük a családot, az is az 20 pontot is ér, több részből áll ez össze, ez a 20. Illetve van egy 40 pontos felvételi beszélgetés, amitől mindig mondjuk, hogy nem kell félni, tartani, mert nagyon barátságos. Mindig a környezet, 4 tanítónénivel beszélgetnek a gyerekek különböző asztaloknál, de szól a zene, szülők bennülnek, végig kísérik a gyerekeket, ajándékot szoktak kapni a gyerekek. Tehát általában ez mindig olyan jó hangulatban telik, hogy a gyerekeknek ez nem egy félelmetes, hanem inkább egy örömteli nap. És igen, sajnos utána viszont április elejére meg kell hozni a döntést, hogy ki lesz az a 12, akik a legmagasabb pontszámot elérték, és igen, akkor sajnos nagyon nehéz a szívünk.
Amikor... Most egyébként hol tartanak a jelentkezési
Most adatok? Vagyunk a háromszorosnál.
Tehát már most.
Igen, igen. Szokott olyasmi is megtörténni, hogy sokkal kisebb gyermekkel már beadják, tehát annyira érdekes és aranyos történet volt, egy nagypapa jött be az iskolába, és mondta, hogy ő már sokat olvasott rólunk, meg mindig itt jár el, és mindig figyeli a gyerekeket az udvaron, meg nézi a kertet, meg úgy próbál tájékozódni rólunk, és azt mondta, hogy ő szeretné az unokáját ide, és ő azért megy most orvostól orvosig, hogy ő annyira egészséges legyen, hogy ő tudja ebben majd támogatni, és kérdeztem, hogy is mennyi idő, és az unoká is azt mondta, hogy fél éves. Tehát, hogy ez egy nagyon aranyos kis történet volt, hát igen, bízunk benne, természetesen ez még nem egy hivatalos jelentkezés volt, de ez nagyon jól esik, amikor ilyet hallunk.
Miért lehet az, hogy a szülők ennyire szeretnék, hogy a mozaikba kerüljön be a gyerek?
Hát akik ennyire hozzánk szeretnének, szerintem a családiasságot látják leginkább, és a baráti légkört. Tehát a tanárok és a gyerekek egészen barátságos légkörben tanulunk együtt. Egyébként tegező viszonyban is vagyunk a gyerekekkel, de én azt gondolom, hogy a tiszteletet egymás iránt nem magázódással lehet csupán kifejezni, és ezt bizonyítja is a mi létezésünk. Biztos vagyok benne, hogy ez nagyon sok embernek, aki hozzánk szeretne jönni, azoknak ez szimpatikus és tetszik.
Milyen visszajelzések érkeznek a szülőktől? Hogy miért szeretik ezt az iskolát már, akik oda járnak?
Leginkább most azzal tudnék itt válaszolni, hogy akik most már 2 éve ballagnak 8-osaink, és a visszatérő már gimnazista gyerekeink mondják, hogy nagyon jó a gimnázium, mindegyik egyébként tartja nagyon jól a jegyeit, tehát ami nekünk egy másik nagy öröm, ez egy pici kitérő most, de hogy nagyon jól szerepelnek a gimnáziumokban, és most fantasztikus felvételi pontszámaink születtek ebben az évben, van 95 pontos diákunk, ami országosan egy kiemelkedő, de 87 pontos is, ebben a 11 főből, tehát hogy ők, amikor visszajönnek a tavaly előtti 8-osok, azt mondják, hogy bár nagyon-nagyon jól érezzük magunkat, remekül kapcsolódunk az új helyzethez, hogy hirtelen 700-an lettünk a 90-ből, de olyan jó ide bejönni, mert ez továbbra is olyan nekem, mint egy kis család, egy kuckó. Tehát, hogy nekik is valahol ez egy olyan kis millió, amire mindig szeretettel gondolnak vissza, viszont ami nagyon jó visszajelzés, hogy remekül tudják venni az akadályokat, tehát nem törnek meg, vagy roppannak meg, vagy lepődnek meg csupán attól, hogy most hirtelen nagyon sokan lesznek, és sokféle emberrel tanulnak együtt. Teljesen jól vették az akadályt. És ők ezt mondják, hogy a családiasság, és ez a szeretettség érzés, ami nekik továbbra is. Persze azt is mondják, hogy jó alapokkal mentünk fél évig, alig kellett tanulni, de hát ez gondolom, hogy a nagyobb iskolánkban is így van.
Hogyan zajlik egy nap a Mozaikban? Akár már a kicsi elsősöket, ha nézzük, és leginkább most ugye ők vannak fókuszban.
A hétfőn kedden reggel, de igazából minden nap 7 óra 55-kor kezdünk, de hétfőn és kedden együtt az egész iskola a közösségében, és akkor a heti programról lesz szó, hogy milyen aktuális egyéb iskolai programok lesznek, vagy valami, amire figyelnünk kell, a mindenkire vonatkozó fontos információk itt hangzanak el. Szerdán reggel áhítatunk van, azt a református lelkész iskola lelkész tartja, az egy ilyen reggeli, hát hétindító, bár szerdán van, de ez egy nagyon kellemes, kedves beszélgetés, és a csütörtök péntek reggelt pedig ugyanebben az időben két csoportban tartjuk, külön vannak az alsó tagozatosok egy teremben, és a felső tagozatosok egy másikban, és akkor ott pedig egy aktuális témáról, most például a megbocsátásról beszélgettünk, hogy miért fontos az, miért fontos az én szemszögemből is, hogyha valami bántás ér, hogy meg tudjak bocsátani. Tehát így erről egy ilyen negyed órában, és akkor a gyerekek is elmondhatják a véleményüket. Tehát egy ilyen kellemes beszélgetés. Így kezdődik a nap, minden napon. Beszélgetéssel, aztán a tanórák ugyanúgy 45 percesek, mint máshol. Az ebédet mi a Fekete Ló étteremben fogyasztjuk el, mert nincs éttermünk, és délután pedig gazdagító programokra jönnek a gyerekek 4 óráig, és aztán ügyelet. Tehát igazából a napi rendünk az ilyen.
Ki vagy te, ki bennem bújsz, tört szívemből előbújsz, nappal némán forgolódsz, éjjel viszont lángodsz.
Mit adhat a gyerekeknek ez a rengetegféle választható gazdagító program?
Az általános iskolás korosztálynak a tehetséggondozását azt úgy kell elképzelni, hogy a pici gyereket nem matematikából versenyfeladatokkal kell bombázni, tehát az igazi tehetséggondozás ez azt jelenti, azért merem ezt ilyen határozottan kijelenteni, mert tehetségfejlesztő szakértő is vagyok, és így állok ehhez, hogy általános iskolában, főleg egy első 6 év folyamon minél több dologgal kínáljuk meg a gyereket, annál több dologba belepillanthat, és majd a középiskola lesz az az időszak, amikor ő majd orientálódni tud, hogy mi az, ami igazán őt érdekli. Persze vannak tehetségterületek, amik már egészen pici korban is, de még az is lehet később sportban hamarabb megmutatkozik, de vannak egyéb területek is, viszont a többségére az jellemző, hogy inkább a középiskola fogja azt eldönteni, hogy mégis milyen irányba fog ő, tehát olyan 13-14 éves kor. Addig pedig minél több érdekes lehetőséggel kínáljuk meg őket, annál jobb. Mindenfélét kipróbálhatnak, még azt az előbb nem mondtam, de van csavarhúzó nevű, Mr. Csavarhúzó, és akkor ők ott bütykölgetnek. Tehát vannak olyan dolgok, amik nem csak szellemileg, hanem fizikailag is megdolgoztatják a gyerekeket, és érdekes, színes a napjuk tőle, és rengeteg hasznos tapasztalást szereznek. Én azt gondolom, hogy ezek mindenképpen hasznosak lesznek. Nekik sokoldalúak lesznek, tájékozottak lesznek, például a csodás természeten nagyon-nagyon szép és izgalmas tájakra, társadalmakra lesz rálátásuk, tehát azért már a kicsi gyerekek is olyan dolgokról hallhatnak, beszélgethetnek, ami nem jön szembe az utcán, és egy tanórába sem szokott előkerülni.
Hogyan mozgathatják meg magukat a gyerekek a sportformában?
Nekünk tornatermünk nincs. Épületünk kicsi, tornaszobánk van, és bérlünk egy ilyen sportra alkalmas termet, tornateremszerű. Oda elsétálnak, amikor nagyon hideg van, egyébként pedig edzettek vagyunk. Kinn az Érsekkertben, stadionban, illetve van egy kis aszfaltos pályánk, kis kosárpálya, ott mozognak a gyerekek. Itt van délután foci, kosárlabda, röplabda, atlétika, amit az iskolában biztosítani tudunk, és egyebeket pedig, tehát az úszást, a cságdzsúdó, ilyeneket sajnos külön edzés formájában tudják elsajátítani, nem az iskolában.
Említette, hogy szerepet játszik a vallás a jelentkezési Igen. feltételek között is. Hogyan történik a hitoktatás az iskolában? Milyen formában lehet?
Ugye mi református iskola vagyunk, minden héten egy áhítat szerdán, amit már említettem, és minden héten minden évfolyamnak kettő református hittanórája van, órarendben benne, szerintem ugyanúgy, mint bármely más egyházi iskolában értékelést kapnak ugyanúgy a gyerekek. Az igaz, hogy hittan tantárgyból mi, bár osztályzatot kapnak a gyerekek, nem annyira dolgozatokkal szoktuk számon kérni a tudásukat, viszont versenyre visszük őket hittanból is, mert az a szemlélet, hogy bár református iskola és kötelező a két hittanóra, szeretnénk a keresztény hitet úgy elültetni a kis fejekben, hogyha ő fogékony, akkor ez az övé lesz. Ha nem, nem tesszük úgymond kötelezővé, tehát nem kérjük számon, nem úgy állunk hozzá, hogy ez egy kötelező dolog. A hittanórán részt venni természetesen igen, de szeretnénk, hogyha megismernék, és úgy lenne az övék a sajátjuk. Tehát ne a jegyek miatt, hanem amiatt, hogy a vallás szépségét, illetve ennek a hitnek a pozitív oldalát magukénak tudják.
Említette, hogy ugyan kicsi az épület, és mondjuk emiatt férnek el kevesebben, de ha mondjuk egy nagyobb épületük lenne, akkor vajon lenne több gyerek, vagy szeretnének-e több gyereket, vagy eleve ez volt a cél, hogy kicsik maradjanak és családias jelleggel?
Eleve ez volt a cél, és nem is szeretnénk nagyobb épületet. Biztosan lennének, nem tudom. Tehát most évelején teljesen le kellett zárni az iskolát, mert elértük azt a maximum létszámot, most kapunk talán néhány fő, ilyen 4-5 fős lehetőséget, hogy annyival bővülhetünk, és ez lesz a vége, mert abban az esetben sokan mondják, hogy miért nem indul két osztály az elsősök, miért nem két, tehát miért nincs párhuzamos osztály? De azért, mert ha végig gondoljuk, akkor már még ha helyünk is volna. Ha egyszer fölnő, minden osztályból már 2 lesz, akkor az már 200 fős iskola, az már nem családias. Tehát pontosan azt veszíteni el, amire alakult. Tehát ezt semmiképpen nem szeretnénk. Úgyhogy szándékosan tartjuk ilyen alacsonyan az iskola létszámot.
El szokták fogadni a szülők, hogy nem kerül be a gyerek esetleg az iskolába? Vagy szeretnének valamilyen ráhatással még egy próbát tenni?
Volt már arra példa, hogy a gyermek nem ment el iskolába, és ma inkább a szülő elintézte, vagyis megbeszélt az óvónénikkel, hogy akkor maradjon egy évet, és második évben is jött felvételizni. De hát az a tapasztalat, hogy nem tudunk ezzel mit tenni. Nagyon szomorú, és nekem az mindig egy rossz, nehéz időszak, amikor ezeket a döntéseket meg kell hozni, és ezeket az értesítéseket ki kell küldeni. De az a tapasztalat, hogy azért, mivel minden tájékoztatón, a közelgő szülői tájékoztatón, ami a jövő pontosan egy hét múlva lesz az iskolában, ott is el szoktam mondani, meg szoktuk beszélni, hogy mindenki tudja, tehát tisztában vannak vele a szülők. Nagyon sok pontot már előre tudnak, hiszen mindenfélét próbálnak mindenkit megkeresni, mert ugye a dolgozó ajánlhat. Tehát igyekeznek minden lehetőséget a pontok begyűjtésére megtalálni.
Akkor szoktak egyébként így az előző történethez visszakapcsolódva, szoktak kisebb gyerekkel is érkezni a tájékoztatókra? Kisebb gyerekes szülő?
Nem, mert kérjük, hogy akik most iskolába mennek, ők jöjjenek, hogy elférjünk. Tehát itt is a hely, mindenki be fog kerülni egyszer, mármint erre a tájékoztatóra, de elég, hogyha a saját idejében, hogyha jóval kisebb gyermekkel tényleg csak érdeklődés szintjén vannak, még hiszen van még 2 éve az iskoláig, akkor azt szoktam javasolni, hogyha ő már nem szeretne várni egy évig, amikor majd így bejöhet, hogy akkor egy külön időpontban körbevezetjük őt az iskolán, és akkor meg lehet nézni, tudunk beszélgetni.
Most akkor lehet, hogy ez a műsor már azoknak szól, akik majd tervezik később oda vinni a gyereket, hiszen ha túljelentkezés van, 3-szoros túljelentkezés, akkor még akár próbát is tehet, de milyen dátumok, ugye ezt említettük az elején, hogy akkor jövő héten lesz egy ilyen tájékoztató.
Igen, és
mivel készülnek még a szülőknek?
17-én 16:30 az iskolában lesz ez a tájékoztató. A tájékoztatón mindent elmondunk az iskoláról, bemutatjuk a tanítónénit, körbevezetjük őket az épületen, és még akkor is lehet jelentkezési lapot beadni, aztán márciusban kezdődnek, a március elején a felvételi, egy szombati napon szokott lenni, és akkor egy hónapon belül a kiértesítés. Tehát nekünk már így több programunk ezen kívül nem lesz, mert szeptembertől már iskola előkészítőbe járnak szinte mindegyik. Tehát 2 hetente jönnek hozzánk, ott mindenféle készséget, ami az iskola érettséghez szükséges, játékosan már végeznek, tehát tulajdonképpen már egy picit azt is mondhatom, hogy hazajönnek. Ennek a szomorú oldala vagy veszélye az, hogy az hozzánk óvodába járó gyerekek, akik lényegesen szintén többen vannak, mint a leendő elsőseink, és vannak olyanok is, akik nem is hozzánk fognak jönni, csak az előkészítőt nálunk végzik, de ők már úgy szokták gondolni, hogy ők már ide tartoznak, és ettől is egy picikét nehezebb a dolgunk, de hát ezzel nem tudunk mit csinálni. Sajnos ez egy nehéz feladat, igen.
Nagy feladat előtt állna akkor a tantestület is. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Műsorunk vendége a mai alkalommal Novák Katalin, az Eötvös József Református Oktatási Központ EGRI általános iskolája, vagyis a Mozaik Suli igazgatója volt. Megköszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Péderi Zsolt, és természetesen a szerkesztő Berec Renáta nevében is. Thank you.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban a házasság hete kapcsán folytatjuk előző heti műsorunkat, melyben Valkóné Réva Irenáta okleveles szertartás vezetővel hivatásáról és az esküvők izgalmas világáról beszélgetünk, majd adásunk második felében Nagy Erzsébet énektanár a házasságáról mesél. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita nevében a bemondó Harcos Krisztina.
Az utóbbi évekre is visszatekintve, van valamiféle statisztikád arról, hogy évente például hányan keresnek meg téged, és hány esküvőt vezettél már eddig le?
Igazából én, amikor elkezdtem, azt mondtam így a barátaimnak is, akik tudták, hogy én mennyire lelkesen vetem ebbe magam bele, hogy ha 5 esküvőm van egy szezonban, attól én nagyon boldog vagyok. Hát szerintem már az első szezonban sikerült ezt túlszárnyalni, és azóta is folyamatosan. Megmondom őszintén, hogy többszörös az 5-nek. Nagy örömmel tölt el, pláne így, hogy most február eleje van, és gyakorlatilag hát eléggé sűrű lett a naptáram. Viszonylag sok esküvőm van, igyekszem mindenkinek igent mondani, de ahogy mondtam is, volt már sajnos olyan, akit el kellett amiatt utasítsak, hogy ugye nem tudom elvállalni, mert hogy már másét csinálom. Úgyhogy tényleg, ha csak 2 lenne, is boldog lennék, de így, hogy bőven több van, így meg aztán nagyon nagy a boldogságom, úgyhogy én teljesen elégedett vagyok.
Manapság nagyon fontos szerintem az, hogy az önmenedzsmenttel is foglalkozunk, az önmarketinggel. De hogyan oldod ezt meg, milyen felületeken hirdeted magad, vagy reklámozod magad?
Nyilvánvalóan van a Facebook és az Instagram oldalam. Eltelik azért 1-2 hét, egy udvariassági időintervallumot szoktam hagyni, mielőtt újból úgymond megkeresem a párokat egy rövid kis e-maillel, érdeklődöm, hogy érezték magukat, milyen visszajelzés érkezett akár a szertartásról, stb. És van még egy olyan plusz kis online kérdőívem, 3 kattintással gyakorlatilag ki lehet tölteni, ezt is így önmagamnak találtam ki. Egyrészt, hogy hol találtak rám, mennyire voltak elégedettek, mi az, amit kiemelnének, stb. És én ebből nagyon sok mindent le tudok szűrni önmagamnak. Ezeken a social media felületeken való megjelenés azt gondolom, hogy hatékony tud lenni. Nyilvánvalóan az itteni hirdetések meg ilyenek azért rásegítenek arra, hogy az algoritmus többször feldobjon. Az a személyes kapcsolat, amit a különböző helyszíneken én már kialakítottam az ottani dolgozókkal, tulajdonosokkal, ez is segít, de a legnagyobb marketing, azt tudom mondani, hogy az, hogyha valaki látott, hallott vendégként, és hogyha ez visszaforog, nekem ennél több nem is kell. Én eladhatom magam valakinek teljesen ismeretlenül, hogy higgyen nekem, hogy a megjelenésem, hogy én azonnal válaszolok, hogyha kell, ha arról van szó, akkor este is találkozunk, ha arról van szó, még 5-ször találkozunk, ha arról van szó, hogy nem tudják megoldani, jó, akkor online, tehát, hogy az alkalmazkodó képességem úgy gondolom, hogy kiemelkedő szolgáltatói szemmel, mert azt gondolom, hogyha ő megbízik bennem, akkor nekem kutya kötelességem reagálni az ő leveleire, kéréseire, és ehhez kezdetektől fogva tartom magam, és ennek azért úgy híre megy. Tehát nyilván dolgozom ceremónia mesterekkel, ott van a fotós, ott van a videós, és amikor így kialakul egy jegyes párban, hogy hol szeretnék, hogy kivel szeretnének együtt dolgozni. Mi szolgáltatók egymás közt azt gondolom, hogyha nem is látunk teljes mértékben bele a másik munkájába, azért, hogyha megkérdezik, hogy te kit ajánlanál fotósnak, videósnak, én mindig el szoktam mondani, hogy én nem látom a fotósnak a képeit a végén, én nem látom a videót, de azt, hogy én kivel tudok jól együtt dolgozni, hogy ki az, akinek a habitusa, a személyisége jó szerintem, ezt elmondom. És szerintem a kollégák is elmondják valószínűleg rólam, úgyhogy ezek azok a csatornák, ahol úgymond hírem megy.
Annyira csillogó szemmel beszélsz erről, hogy mintha nem is munkaként fognád fel, és szerintem abszolút nem úgy van jelen a te életedben. Mit jelent számodra szertartás vezetőnek lenni? Utaltál arra a beszélgetés elején, hogy egy gyerekkori álmodat valósítottad meg ezzel tulajdonképpen.
Nem teljesen gyerekkori, hanem képzeld el, hogy hasonlóképpen, mint ahogy te, én is dolgoztam rádióban, és abban az időszakban még tényleg az esetek 99 99%-ában kijártunk különböző eseményekre, ott készültek a beszélgetések, az interjúk, kevésbé a telefonos és az online platformokon, és akkor én készítettem egy interjút, azt hiszem, egy anyakönyvvezetővel, és olyan szimpatikus volt ez az egész feladatkör, meg nyilvánvalóan 2005-ben én is kimondtam az igent, és nekem nagyon-nagyon megható volt ott, pedig a polgármesteri hivatalban anyakönyvvezetővel, és tudom, hogy mi is megríkadtuk az anyakönyvvezetőt, mert a húgom mondott egy verset, és tiszta szívvel, és nagyon jól emlékszem vissza a mi szertartásunkra, és bennem ez akkor mozdult meg, de ahogy mondtam is, ugye elsodortak az események, egyik gyerek, másik gyerek, egyik munka, másik munkára, ugye nem volt lehetőség, és amikor viszont így sikerült, és kaptam a visszacsatolást ott a tanfolyamon is, ugyanúgy izgultam én is az első alkalommal, viszont az első szertartás, én nem a lábaimon jöttem ki, hanem én repültem. Én azt éreztem, ez engem annyira felszabadított, hogy működött, és az az izgalom, az a felelősségtudat, ami bennem volt, amikor először oda kiálltam, hogy édes Istenem, csak nehogy olyat mondjak, ami nekik nem tetsző, vagy nem úgy volt, és nagyon kínosan igyekeztem odafigyelni erre, és amikor kaptam a visszacsatolást, hogy hát mennyire jót nevettek, és milyen fantasztikus volt, és minthogyha világéletemben ezt csináltam volna, azért az embernek ez jól esik, hogy azt gondolom, hogy megtaláltam az utamat ebben. És sajnos, vagy hál' Istennek, nem tudom, ez nem lehet úgymond főállásom, hiszen nyilvánvalóan ez egy szezonális dolog, de talán azért is tudok így beszélni róla, hogy nem egy napi rutinszerű mókuskerékké vált ez az ember életében, bármennyire is szereti a munkáját, minden munkának megvan az a része, amit kevésbé, vagy úgymond le kell tolni, nekem ebben nincs ilyen. Tehát, hogy én nagyon szeretek tényleg találkozni a párokkal, nekem nagyon nagy öröm olvasni, amit megosztanak velem az online kérdőibe, és ugyanolyan nagy öröm megírni. Mert ez is egy ilyen alkotó folyamat, és amikor azt írja egy menyasszony, hogy elkérte a Love Story részt, amit megírtam, és azt írja nekem, hogy hát akkor ő a születendő gyermekének egy mesekönyvet fog készíteni abból a szövegből, amit én írtam, hogy abból ismerje meg majd a leendő gyermekük, hogy ő meg a párja hogyan szerettek egymásba, hát kell lennie jobb visszaigazolás.
Hol találhatnak meg téged az érdeklődők és azok a párok, akik szeretnének hozzád jelentkezni?
Ahogy ugye mondtam is, a különböző social media felületeken lehet talán a legközvetlenebb módon elérni engem. Reninek becéznek, szertartás ugye angolul ceremony, és én ezt a kettőt össze mostam is, akkor így lett ugye a művész nevem, Reni ceremony, tehát hogy ezen a platformon találnak meg leginkább, és azt gondolom, hogy a legközvetlenebb. Itt nyugodtan bárki felveheti velem a kapcsolatot, de ott egyébként mindenféle e-mail fiókok, telefonszámok meg vannak osztva, úgyhogy aki oda föllép, akkor ő elér engem.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert kívánok a további munkádhoz is.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és neked is további sok sikert, és minden jót kívánok.
Ugyanúgy kell fel a nap, és ugyanúgy megy el, csak mi nem látjuk egyformán sosem.
Hogy ugyanúgy hoz ugyanazt, vagy szebb, mint amilyen, te is így, én is máshogy képzelem.
És ugyanúgy jön fel a hold, ugyanúgy fogy el, neked mégis másképp, mint nekem.
Sose járunk ugyanott, csak azonos helyen, két világ, ami nincs is túl közel.
Szeretem, és bármi lesz velünk, soha úgy ne legyen, hogy egyformák legyünk. Amíg egymáshoz változunk, tükörképben tükörkép vagyunk. Idegen, akit lépésenként közelem, akiről lassan elhiszed, hogy téged keresett, mosolyog, ahogy átölel, mert tudja, újat kitölem. Egy idegen, akit lépésenként engedett közel. Tanulunk és tanulunk, szépen haladunk, egyre több, amit végképp nem tudunk. Szerelem és türelem, forró hidegen, két világ, ami együtt van jelen. Idegen, akit lépésenként engedsz közelem, akiről lassan elhiszem, hogy téged keresett. Mosolyog, ahogy átölel, nem tudja kitölel. Egy idegen, akit lépésenként engem csak közel. Idegen, akit lépésenként engem közelebb, akiről akit lépésenként engedett közel.
Kedves hallgatóink, adásunk első felében Valkóné Révai Renáta okleveles szertartásvezetőt hallották. A továbbiakban Nagy Erzsébet énektanárral beszélgetünk házasságáról.
Mikor ismerkedtetek meg, és hogyan kezdődött a ti kapcsolatotok?
Még akkor az Eszterházy Károly főiskola nevet viselte a líceum, és akkor én oda jártam ének-német szakosként kezdtem, ő pedig énekszakos hallgató volt, és akkor Almási Zsóka, az én magánének tanárom, kitalálta, hogy a Padlás című musicalből egy ilyen kis keresztmetszetet adjunk elő, és az akkori csoportommal elkezdtük tanulni, kis részleteket így felosztottuk egymás között, és akkor gondolkoztunk, hogy hát a fényév távolságot valakinek el kéne énekelni, hát ki legyen az, mondta Zsóka, hogy majd behívom én Nagy Zolit. Bejött, meg volt fázva, és akkor az elénekelted, de hát úgy, hogy mindenkinek a szeme szája itt tátva maradt, mert annyira nagyon jó volt, gyönyörű hangja volt. Hát én nekem már akkor egy kicsit úgy megtetszett, beszélgettünk, könyvtárba mentünk együtt, ebédelni mentünk együtt, együtt énekeltünk. Tehát itt kezdődött ezzel a Padlás című musicallel az egész kapcsolatunk. Egyre többet énekeltünk együtt, összehozott bennünket ez a zene. Én addig mindig csak ilyen klasszikus dalokat tanultam, amit a magánénekorán tanultunk. De aztán egyszer csak kinyílt a világ, így a műzikelek és a könnyű zene irányában is, mert ő nagyon-nagyon tudta ezeket a dalokat kísérni, és akkor mindig kértem tanácsot, hogy most akkor mit énekeljünk, vagy adjál már valamit, hagyd tanuljak. Az első olyan, ami a közös dalunk volt, és akkor mind a ketten nagyon egymásba szeretünk, az a Nem szólnak a csillagok című duett, ugye a Padlásból, és hát azt elénekeltük, minden kezdődött a mi szerelmünk. A házasság kötés, az pedig 2002. augusztus 17-én volt egy gyönyörű nap. Egy nagy ceremónia volt, nagyon sok ismerősünk jött, rokonok, barátok meg voltak hívva, több mint 100-an Egerben volt a házasságkötés, és jegyes oktatásra jártunk Valluh atyához itt Egerben. Mi a bazilikába szerettünk volna mindenképpen összeházasodni. Csodálatos élmény volt. Egy varró nőhöz jártam, hogy majd egy mennyasszonyi ruhát varratok erre az alkalomra, és a házasságkötés előtt egy héttel ki kellett dobni azt a ruhát, mert annyira elrontotta a varrónő. És az én édesapám vett nekem egy mennyasszonyi ruhát, így indult az esküvő. Meglepetésként a barátok a polgári szertartáson ott fönt álltak a házasságkötő terembe, és ott énekeltek nekünk, zongoráztak, illetve a fúvósok is adtak nekünk egy ilyen kis különleges műsort. A lagzi az pedig reggel 6:30-ig tartott. Fantasztikus esküvő és buli volt.
Hasonló területen dolgoztok, és mondtad is, hogy tulajdonképpen a zene hozott összetiteket. Mai napig énekeltek együtt, vagy csináltok külön előadásokat akár?
Igen, azt is csinálom. Mindenki szokta ezt kérdezni, hogy sokat énekelünk-e otthon. Hát amennyit muszáj, vagy amennyi dalt meg kell tanulni, vagy a következő műsorra persze gyakorolunk, de mind a ketten nagyon-nagyon intenzív életet és aktív zenei életet élünk, mindenki a saját területén. Amikor van időnk, természetesen akkor gyakorolunk együtt, de legjobban azt szeretjük, amikor csak otthon vagyunk és pihenünk. pihenünk együtt, vagy elmegyünk sétálni, vagy megnézünk egy filmet, vagy tudunk vendégeket fogadni, és velük tudunk beszélgetni, valami más kikapcsolódást csinálni, ne csak az enyém, mert az reggeltől estig nálunk megvan. A mindennapjainkban is nagyon-nagyon sokat segítünk egymásnak.
Mit emelnél ki a ti kapcsolatotokból, ami a legnagyobb erősséget?
A legnagyobb erő az egymás iránti tisztelet. Én azt érzem, hogy felnéz rám, mint szakmailag is, meg emberileg is. 22 éve nekem nincs olyan nap, hogy az el ne mondaná minden reggel, hogy anya, de gyönyörű vagy, de csinos vagy, milyen ajándék vagy számomra, te vagy a legszebb az életemben, nélküled nem működnék így. Tehát ez így minden nap tudatosítja bennem, de én is igyekszek tudatosítani, nem látunk egymásba hibán, de tényleg így van.
Én a beszélgetés előtte mondtad is, hogy tulajdonképpen a ti házasságotok tökéletes.
Minden házasságban vannak hullámvölgyek, de egy idő után tényleg összecsiszolódnak az emberek. Tényleg összecsiszolódunk, és már egyszer-egyszer így egymás mondatait kiegészítjük, tudja az arcomról vagy a szememről, hogy most nehéz napod volt, hogy a fáradt voltál, akkor nem faggat, akkor most mennyi pihenjél le, vagy csinálok egy teát, én meg ugyanúgy vissza, hogyha ő feszültebb, idegesebb, akkor meg én hagyom. Tehát meg az is a titk, hogy meghagyjuk egymás szabadságát. Az én időhöz ahhoz nem nyúlunk, nem féltékenykedünk egymásra, mert úgyis nincs miért.
Ez az összecsiszolódási folyamat, ez hogyan alakult? Azért nyilván a 22 év alatt nagyon sok minden történik. Hogyan éreztétek, hogyan jött ennek a dinamikája?
Én azt mondtam, hogy nekem van a legjobb férjem, mert én elég erős egyéniség vagyok abban a szemben, hogy megmondom, hogy mi, hogy legyen, mert én azt úgy gondolom, hogy az úgy van jól. De ő ezt elfogadta. És lehet, hogy ezért, hogy ő nagyon sokat elfogadta, de valamiből nem enged, és akkor ő is ragaszkodik az ő elképzeléséhez, de általában azért az esetek 80%-ában őszinte akarok lenni azon, amit én szeretnék, és ezt ő így elfogadja, és akkor így össze tudtunk csiszolódni. És így tudunk működni, és így tudunk haladni az életbe is, a szakmában is, és a gyereknevelésben is.
Két gyermeketek is van. Mi az, amit ti legfontosabbnak tartottatok a gyerekek számára átadni? Hogyan nevelitek ti a gyerekeket?
A tisztelet az nagyon fontos. Hát az, hogy mindkét gyereknek más az érdeklődése, az egy dolog, de az, hogy szépen beszéljünk az idősekkel, az illem megtanulása az nagyon fontos nálunk. Az, hogy zenét tanuljanak, az alap volt. A Gergővel ez nem is volt olyan nagy probléma, mert ő már 5 évesen gyönyörűen kristálytisztán tudott énekelni. Ezzel szemben Gézuka nem annyira. Ő az általános iskolába kezdett úgy elénekelni, de ő már most is azt mondja, hogy ő focista szeretne lenni. Az nem tudjuk, hogy még most ez megvalósul, vagy nem, de neki is járni kell hegedűre, és ő már most szeretné egyébként abba hagyni a hegedülést, de mi nem engedjük meg neki. Vagy egy másik hangszert választhat, de mi szeretnénk egyébként, hogy a hegedűt az folytassa, úgyhogy nincs olyan, hogy abba hagyja. Amíg általános iskolába jár, addig muszáj, mert a szerintünk, aki zenét tanul, annak teljesen más a lelki világa, sokkal empatikusabb, sokkal toleránsabb az emberekkel, jobban érzi az emberekben azt, hogyha szomorúak, akkor megvigasztalom, tiszteletet, kitartást, mindent lehet tanulni a zenével. Hogy olyan, mint a sport, mondjuk Gézuka, sportosabb, ő viszont focizik, Gergő viszont nem sportos. De szerintem a művészetek és a sport az nagyon fontos az ember testének és lelkének formálásában, a harmónia, a békesség megtalálásában.
És ezt a harmóniát egyébként szerintem a kapcsolatotokból is látják, és ebből is építkeznek a gyerekek, ugye?
Igen, és a példamutatásunk az is ez irányú. Mondjuk Zoli nem sportos, én nagyon szeretek sportolni, futok, konditerembe járok.
Hogyha tanácsot kellene adni a most házasolóknak, fiatal pároknak, akik még jóval a házasságkötés előtt vannak, akkor mi lenne az? Mi az, ami egy kapcsolatot kapcsolattá tud tenni két ember között igazán, és összetartozást tud adni, hogy szerinted érdemes felkészülni a házasságra?
Szerintem nagyon fontos az egymás elfogadása, de teljesen úgy fogadjuk el, ahogy van. Ne akarjuk egyáltalán megváltoztatni, mert akkor már nem az az ember lesz, akivel beleszeretünk. Kell egy kicsikét formálni, vagy mondjuk a szokásain, hogyha van rossz szokása esetleg, azon, ha tudunk változtatni, de még az is lehet, hogy azt úgy el kell fogadni. Zolinak is van rossz szokása, amit én próbáltam formálni, hogy hagyja abba, de ezt nem sikerült, úgyhogy el kell ott fogadjam, és most már nem is idegesít, és így szerintem így tökéletes, ahogy van. És nekem is biztos, hogy van rossz szokásom, és ő is elfogadja. Tehát szerintem az egymás elfogadása, egymás szeretete, és az egymás teljesen tisztelete, 100%-ig kell tisztelni a másikat.
Boldogan beszélsz most is, és felszabadultan, hogyha itt ülne a férjed, akkor biztos, hogy hasonlókat mondan. Én, ahogyan ismerlek titeket eddig, biztosan, hogy így történne. De mi volt az, amit kiemelnél róla, amiben ma is ugyanúgy bele tudsz szeretni, vagy minden nap bele tudsz szeretni.
Az első, ami nagyon megfogott, egyébként nagyon udvarias, és a kézcsók. De ez más nőnek is kezet csókol, úgyhogy ezt egy idő után mondtam neki, hogy ezt nem kell annyira nagyon erőteljesen, nem kell annyira beleélned magad mindenkinél, nálam nagyon odaadóan lehet kézcsókot, de másnál nem annyira, tehát nagyon-nagyon udvarias, és nagyon végtelenül kedves és türelmes, és meghallgat, és egymást is meghallgatjuk, nem vágunk egymás szavába, vagy ha igen, akkor, de az nem vita, hanem akkor csak hevesebben, de nálunk soha nincs például a kiabálás. Aztán mondom, hogy soha nem volt, biztos, hogy volt egyszer-kétszer, de így mi nem szoktunk egymással veszekedni. Lehet, hogy az is, hogy amikor én reggelente sokkal gyorsabban ébredek, és akkor elmondom a napi dolgokat, akkor ezt én folyamatosan mondom, és ő akkor szépen mindig mondja, hogy jó, akkor most üljünk le, türelmesen, akkor gondoljuk át a napot. De nálunk ilyen veszekedés, vagy ilyen kiabálás soha nincs. Ő nagyon nyugodt, igen, és akkor mindig azt mondja, hogy na akkor most figyelj, ezt most beszéljük meg, mert ez arról szól, hogy lehet, hogy ez más így éli meg, de mi ketten vagyunk, és a családban össze kell tartozni, és akkor mindent meg kell beszélni, és nagyon őszinték vagyunk, tehát itt csak az őszinteség, itt nem lehet hazudozni a házasságba, mert akkor másiknak az rosszul esik. Mindig úgy kell viselkedni, hogy jó érzést keltsünk a másikba, és teljesen meg tudjon bennünk bízni. Tehát az őszinteség még igen, az is nagyon-nagyon fontos. A szüleim is egymással mindent megbeszéltek, Zolinak is a szüleim mindent megbeszélték egymással, és én a mai napig is, hál' Istennek, édesanyám, édesapám is él, úgyhogy mi megbeszélünk mindent, én napi kapcsolatban vagyok velük, és ő is az édesanyjával megbeszél mindent, úgyhogy szerintem igen, ezt is tanultuk, és ezt is szeretnénk továbbvinni. És én is nagyon büszke vagyok, az én a nagyfiammal mindent megbeszélek, mindenféle legbelsőbb titkokat is nekem elmond, és én erre nagyon-nagyon büszke vagyok.
Van esetleg az ő életükben is már szerelem kialakulóban, vagy van, amikor el kell látni őket tanáccsal, illetve a nagyfiadra gondolok itt most.
Van neki szerelme, igen. Szoktunk róla beszélgetni, de úgy igazából nem kér tanácsot. Csak én elmondom, hogy én hogy látom, és akkor meghallgat, megfogadja, vagy nem fogadja, az már ő rábízom, de megbízok benne, mert nagyon okos, értelmes, hogy ő el tudja dönteni.
Én köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Hangba, mi a szívet el sose hagyja, jöhet akármi örökkét ad. Megy az idő, még tisztán szól, belül a hangod a múltunkból. Hello, bármit érzel, ez így volt jó. Ez is egy újabb és valahol egyszer mellém lépsz, hello, súgod és nem kell több szó. Mondd, mikor a tegnapot érzem, és a hangot hallom az ében, mit akar tőlem az ébrenlés.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Valkóné Révai Renáta okleveles szertartásvezető mesélt hivatásáról, az adás második felében Nagy Erzsébet énektanárral beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánunk! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Ugye, ha elhagysz, veled mehetek, ugye én akkor is mindig veled lehetek, ugye, ha elhagysz, csak játékból teszed, remélem nem ment el a maradék eszed. Ugye, ha elhagysz, mindig gondolsz rá, és nem lesz többé Stockholm-szindrómád. Remélem nem ment el a maradék eszed. Ugye, ha elhagysz, az csak játék volt eszed. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem. Szerettem. Van úgy, hogy rosszul mérem fel, mérem fel. Van úgy, hogy alig érem el,
alig érem el.
Van úgy, hogy szétszaggat az élet,
az élet.
Nélküled már semmit nem érek.
De ha elhagysz, ugye veled mehetek. Én akkor is mindig veled lehetek. Ugye, ha elhagysz, csak játékból teszed. Remélem nem ment el a maradék eszed.
Ugye csak játékból.
Beléd szerettem, beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem, beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem, beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem.
Ugrani van kedvem, tandemben zuhanunk, ernyő nélkül is az rendben, de sikítani hülyeség a sokadikon, kabint cserélni, minek is a Titanicon. Egyikünknek igaza van, a másik te vagy, csak az a para, hogy az agy már is lefagy, mert ha valami van, amit magamban még szeretek, az te vagy egyedül. Szinglinek sem mehetek, hisz ide láncoltál, legyek a csapát, Star Wars helyett fölzs le az abbát a tüneteken. Tudod, ami visztul?
Mama, how can I resist you?
Jenny, te életben lenni, így tudok veled, a lényeg meg ennyi. Akarlak, amíg jobban szeretsz, mint amennyire zavarlak.
Ugye, ha elhagysz, mindig gondolsz.
Te vagy az, amit magamban még szeretek.
És nem lesz több, és Stockholm-szindróma.
Nyugi, nyugi, szinglinek sem mehetek.
Remélem nem mentem a maradék eszel.
A lényeg ma ennyi.
Ugye, ha elhagysz, az csak játék.
Csak életben lenni.
Beléd szerettem, beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem, beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem, beléd szerettem, ez van. Ez volt, ez lesz.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!